Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól jövő hét csütörtökig az országos tiszti főorvos. A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleményében kiemelte, a következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. Az extrém meleg nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet. Jóvá hagyta az ukrajnai háború kezdete óta 18. szankciós csomagját Oroszország ellen az Európai Unió. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az ex-közösségi portálon azt írta, a büntető intézkedések tovább csökkentik a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, mert az eddigi szankciókat megkerülő orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozásához való hozzáférést. Két évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok gáztárolási kötelezettségeit az Európai Unió tanácsa. Eszerint a tagállamok területén található földfelszín alatti gáztárolókat a kapacitásuk legalább 90%-áig fel kell tölteni, de ez rugalmasan teljesíthető október eleje és november vége között. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez nagyban hozzájárul a gazdaság teljesítményéhez és dimenzióváltásához. A tárcavezető kínai vállalatok vezetőivel vett részt munkareggelin még tegnap. Panda kötvényt bocsát ki Magyarország, az államadósságkezelő központ közölte, mandátumot adott egy elsősorban kínai intézményi befektetőknek ajánlott devizakötvény kibocsátásának megszervezésére. Az egészségablak alkalmazás új funkciója segít minél korábbi szakrendelési időpontot foglalni, hívja fel a figyelmet Rétvári Bence. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet most választani, tudatta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a távirati irodával. Közel 2000 kőhoni szervezet nyert támogatást az erősödő Kárpát-medence program keretében, mondta el Nacsa Lőrinc. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt közölte, közel 2000 kőhoni szervezet nyert támogatást 1,5 milliárd forint összértékben, működése, fejlesztése, eszközbeszerzése, valamint programok és rendezvények megvalósítására lehetett támogatást nyerni. A magyar nemzet csak akkor lehet erős, ha erős közösségek alkotják, emelte ki a politikus. A gyakorlati képzést támogatja a 2025-26-os szakképzési tanévrendje, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium az MT-vel. A magyar közlönyben megjelent jogszabály értelmében az új tanév első tanítási napja a szeptember 1-e hétfő, az utolsó pedig június 15-e hétfő lesz. Az évközi szünetek és az érettségi vizsgák időpontjai azonosak lesznek a köznevelési tanévrendjével. Már több mint 21 ezer fiatal állt munkába a nyári diák munkaprogramban, a jelentkezőket továbbra is várják. Azok a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt augusztus végéig a programban, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár közleménye szerint eddig mintegy 3600 munkáltató 3,5 milliárd forint támogatást kötött le. Az első fél évben csaknem 1000 tanuló és hallgató részére folyósítottak támogatást a kisgyermeknevelő képzésekben résztvevő ösztöndíj programjában. A Magyar Államkincstár azt közölte, a cél, hogy a meglévő, valamint az újonnan létrejövő bölcsődei ellátást nyújtó intézményekben szakképzett munkaerő álljon rendelkezésre, így a tanulóknak és hallgatóknak vállalniuk kell, hogy a tanulmányaik befejezése után bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Izrael és Szíria tűzszünetről állapodott meg azt követően, hogy a héten az izraeli hadsereg beavatkozott a szíriai kormányerők és rivális fegyveres csoportok közötti összecsapásokba, jelentette be az Egyesült Államok szíriai megbízottja. A Törökország, Jordánia és más szomszédos országok által támogatott megállapodásban felszólítják a szemben álló feleket, hogy tegyék le a fegyvert, és a Szíriában élő többi kisebbséggel együtt építsenek fel egy új és egységes szíriai identitást, közölte Tom Barak az ex-közösségi portálon. Az Egyesült Államok hivatalosan is elutasította a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat 2024-ben a közgyűlésen elfogadott módosításait, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter és John F. Kennedy egészségügyi miniszter. Az állásfoglalás emlékeztet arra, hogy a WHO új szabályai jelentősen kibővítik a jogköröket a nemzetközi közegészségügyi válaszintézkedésekben. Végül az időjárásról. Derült az ég kevés gomoly felhővel, délután futó záporok előfordulhatnak, a szél többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban folytatjuk a Wagner Viktória szociális testvérről készült összeállításunkat. A Semmelweis napon megszentelték a 30 éve elhunyt Wagner Viktória szociális testvér és zöldkeresztes védőnő emlékszobáját Parasznyán, amelyet a nővér szülőhelyén alakított ki a település önkormányzata. A belsőleg megújult emlékszoba bemutatja a nővér gyermekkorát, lelki, szellemi és tárgyi hagyatékát, és a tárlaton mostantól megtekinthető a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége által odaítélt védőnői életműdíj is, amelynek első díjazottja, posztumusz Wagner Viktória lett. A rendezvény a Wagner Viktória Emlékbizottság és a Parasznyai Önkormányzat szervezésében jött létre, és az emlékház megszentelése és megkoszorúzása után a résztvevők különböző visszaemlékezésekkel elevenítették meg Wagner Viktória életútját. Elsőként Sebők Sándort, a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom plébánosát, mesterkanonok atyát hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Kedves jelenlévők, azt gondolom, hogy sokféleképpen meg lehet határozni, meg lehet közelíteni Wagner Viktória testvér lelkületét, életművét. Én most egy egészen olyan részt választottam, amely minket annak idején megragadott, mert ott voltunk körülötte sokan, Kárpáti atyával is, később Ferenc atyá is oda ment Kiskundorozsmára, és kaptunk tőle, rengeteget kaptunk tőle, és ő azt adta tovább, amit ő is kapott a Jóistentől. És az egész életét ez jellemezte. Jókedvű adakozó volt, időt, energiát, fizikai és lelki energiát nem kímélve adott mindig mindenkinek, minden éjjel-nappal. Ha kellett nappal is, ha kellett éjszaka is, ha bezörgettek hozzá, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ebben is óriási példaképünk. Hiszen mi is csak azt tudjuk továbbadni, amit kaptunk a Jóistentől. Ő pedig olyan szoros kapcsolat volt, ahogy sokszor elmondta a jegyesével, hogy egészen átvette mindazt, amit a Jóisten neki adni akar. Az Úr Jézus szíve átmelegítette az ő szívét, és így adott mindenkinek. Én azt gondolom, hogy ebben mindannyian lehetünk példaképei. Mindenkinek más-más életállapota van, más feladata van, de egyben mindannyian követhetjük Wagner Viktória testvért, adni azt, amit kaptunk, továbbadni azoknak, akinek szüksége van erre. Ezekkel a gondolatokkal áldom meg ezt az emlékházat. Az Úr legyen veletek! Urunk Jézus Krisztus, alázattal lépjük át a hajlék küszöbét. Költözzét ide velünk együtt örökös boldogság, isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet és tartós egészség. Távozzék a helyről a gonosz lélek ártalma és minden gonosz viszálykodás. Lakjanak itt a békesség angyalai. Dicsőjtsd meg, Urunk, szent nevedet mindannyiunkban. Könyörögjünk és kérjük Jézus Krisztust, ami Urunkat, áldva áldja meg ezt az emlékházat, emlékszobát, adja mindazoknak, aki ide látogatnak, őrző jó angyalát. Hajlítsa őket, ide látogatókat szolgálatára. Fontolgassák csodás törvényeit, hárítson el tőlük minden ellenséges hatalmat. Szabadítsa meg őket minden rettegéstől, háborgatástól, őrizze meg őket ebben a hajlékban, hogy úgy távozzanak innen, hogy mindazt, amit láttak és hallottak magukévá téve, az adakozó Isten szolgatásai legyenek. Hallgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható Atyánk, örök Isten. Küld el szent angyalotat az égből, hogy őrizze, gondozza, segítse, látogassa és védelmezze házak minden itelátogatót a mi Urunk Jézus Krisztus által. A végén pedig azt gondolom, hogy elmondjuk azt az imát, aztán mindenki kapott egy ilyen imát. Mondjuk el, mert megköszönjük Viktória testvért, mennyi atyának, mondjuk hangosan mindannyian. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked Wagner Viktória szociális testvér védőnő életét és életének példáját. Hálás szívvel emlékezünk meg arról a forró szeretetről, amelyel ezek hozzád kapcsolódott. Példájával arra tanított minket, hogy védjük az életet a fogantatástól a halálig, vegyük észre a szükségben szenvedőket, a kicsinyeket, a társadalom szélére sodródottokat, a lenézetteket, összetört szívűeket, az útkeresőket, a szomorkodókat, az anyagi szükségben szenvedőket, és a tőled kapott szeretettel, mint ingyen jó barát, forduljunk feléjük. Add meg nekünk, az ő közben járására tudjunk mi is hívásodra igennel válaszolni, magunkat neked szentelni, és embertársainkat feltétlen szeretettel szeretni. Amen. Hogy kezdődött? Talán a gyökerek egészen, hogy a Szegedre mennek vissza, az, hogy egyáltalán itt lehetünk. Ugye 1967-ben ismertem meg Viktória testvért Kárpáti Sándor atyával együtt. Őt akkor mindig figyelték már a rendőrök, az ávó, mindig mondta, hogy hát ez, hogy is mond, egy nyavajás apász, azt mondja, és hogy mit félnek tőle, na, szóval érdekes volt, kis pékonynő volt. És igen ám, de a gyontatója, a mi spirituális atyánk volt, Holló István atya, és behívta a szemináriumba. Hát nem lehetett más címen behívni, mint hogy a cigányok védőnője. Hogyan foglalkozik a cigányokkal? Megtartotta az előadását, ott a Kárpáti atyával oda mentük hozzá, hogy hol lakik, mind a Bibliában. Hát Dorosba jönnek, nézzék meg. És attól kezdve először ketten, aztán hárman, végülis négyen, rendszer, minden héten ott voltunk nála, nem túlzok, órákat beszélgettünk. Körülöttük az asztalt, és hallgattuk őt. Olyan hihetetlen jó kapcsolat alakult ki közöttünk, nem most anyánknak is neveztük őt, testvérünk is lett, nővérünk is, szóval fantasztikus volt. Nem is lehet visszaadni sok mindent, amit elmondott nekünk. Az emberről, a családról, a nőről, a szexualitásról, ezt szoktam mondani, szebbet, tisztábbat és jobbat senkitől nem hallottam azóta sem, mint őtőle. A jelenlegi hölgyek talán megbocsátják, ha így mondom. Azt szoktam mondani, hogy képzeljetek el, nő, apáca, és mégis olyan normális volt. Szóval fantasztikus volt, egy olyan talpra esett, intelligens. A Süc dogmatikát, aki tudja, mi az, két ilyen vastag kötet, az végigolvasta, kiezzetelte magának. Aztán elmondta az, hogy kell levezetni szülést. Azt mondta, hogy nézzék, oda a helyre kerülhetnek, hogy tanyára, hogy tényleg szükség lesz. És elmondta átlócetén, mit kell csinálni. Én találkoztam olyan tanítóval, a 70-es években Lajos Mizsér, akit kihívtak szülésre, mert nem volt más ott a környéken, csak a tanító úr. Szóval tényleg ilyen világ volt még akkor. Tehát azt mondom, hogy az elkötelezettségről, az Isten kapcsolatról, hát talán többet kaptam tőle, mint a szemináriumban, mint máshonnan. Lehet, ezek olyan együttesen hatottak rám és ránk. És a nagy séta volt ugye a szegedi szemináriumban csütörtök, amikor egész nap szabadok voltunk, csak 4 óránk volt ebéd, és az este hétig. Hát ritkább volt az a hét, amikor nem korosban töltöttük az időt. A rektorunk tudta, hogy kijárunk, és akkor az elég meredek dolog, soha nem szólt egy szó sem. Nagyon-nagyon tudta, hogy nekünk az jó. És aztán elmesélt, tehát sokan jártak ki, a kisvédőrök kijártak hozzá, építettek együtt házat Valérnak, a cigányasszonynak, akkor kapott infarktus út, amikor a cserepeket adogatták fel a védőnökkel együtt a ház tetejére. Egy 4 gyerekes cigányasszony volt, akit ott hagyott a férje, és házat kellett építeni. Elmondta, hát szükség volt építőanyagra, bement a tűzépre, és mondta, nekünk kell sóder, meg fa. Lett. Aztán, tehát fuvar is kellene. Bementem, mondja ő, a laktanyába. És hát kértem, hogy segítsenek a katonák. Adtak fuvarost a katonák, szóval fantasztikus valaki volt. Úgyhogy aztán sokat kérdeztük őt az életéről. Emlékszem, elmesélte egyszer, hogy amikor a rendőr feleségének nem akarta aláírni az abortusz kérelmét, kapott egy pofont a rendőrtől. Mit éreztél? Semmit, azt mondja, és mosolygott. Fantasztikus valaki volt. Aztán ott volt a Beatrix testvére együtt, ott volt a szentelésemen és az első misémen is. Később a Beatrix testvére Buffalóban találkoztam. Ott élt Beatrix testvére, és kikerültem Buffalóba ismerőseim nyomán, és akkor mindjárt az ismerőseimet pedig oda küldtem hozzá, amikor disszidáltak, hogy segítsen már nekik. Na szóval csodálatos együttállások voltak ezek a dolgok. Sokat lehet erről beszélni. Azt gondolom, hogy utánunk mások kispapok is egymásnak adták a kilincset, hogy így mondja a kispapok. Itt van Tóth Ferenc atya is. Ők néhány évvel később került Szegedre, katona is volt. És ugye a Feri, ti is kiártatok Viktor testvérhez, meg sokan. Tehát a védőnök, bölcsészek sokan jártak ki hozzá, és sokat figyeltek. Mesélte egyszer, egy lány a szomszéd faluból látogatta őt meg, ment hazafelé autóval, akkor hát figyelték, utána jött egy rendőrautó, leszorította ezt a lányt a kocsi, a autójával együtt az árokba, így pöldött egyet a autója, és a kerekein megállt, sem baj nem lett a lánynak. Szóval ilyen dolgok voltak abban az időben. Nagyon köszönöm Mariannának, mert nélküle nem lennék most itten. Szóval mi próbáltunk a magam módján, én is kinyomattam a kreolcsokrot, meg minden, de azt hiszem Mariannának a szervező képessége az fantasztikus volt. Ebből hoztam jó néhányat, meg a fényképet is hoztam, meg írtam egy imádságot is. És képzeld, Marianne, ezt most mondom, nem volt értek. Most én költözésben vagyok, mert egy nyugdíjba tett a püspököm, és egy házalodébb vagyok a templom másik oldalára. És kezembe került, azt hiszem, ez ennek az eredeti példánya, és ez szakdolgozat is, mert elkodom neked, ami Viktor testvéről szól. Csak nem volt időm megnézni, elfelejtette, hogy van olyan. Tehát azt gondolom, hogy a mai világban, és ezzel mindjárt be is fejezem, hihetetlenül fontos az ő személyisége, az ő tanítása. Ugye ezt ma reggel prédikáltam, bevallom, ma Szodomár és Gomorra volt szó a mai olvasmányokban, ugye ahol az Isten elpusztítja ezt a várost a homoszexualitás meg egyebek miatt, és akkor eszembe jutott, elmondtam, igen, hát hogy áll a mai Európa? A Pride meg a többiek. Mennyire szükség van egy olyan valakire, aki meri vállalni ezt, hogy a család a legfontosabb. Hogy Isten férfinek és nőnek teremtette az ember. Mindenkinek saját magának is feladata van. És ezzel fejezem, ezt mindenkinek ajánlom. Egyszer azt mondta Viktória testvér, hogy tudjátok, amikor a szüleim engem egymást ölelték, talán gyereket se akartak. Isten azonban akkor is engem akart. Ez fantasztikus. Én nagyon sokszor elprédikáltam már, erősítésül mindannyiunknak, hogy Isten akkor is engem akart, amikor szüleim lehet, hogy engem se akartak. Nem is tudták, hogy leszek. Ő akart engem. Most egy ilyen világban, amikor azzal dicsekszenek, amire szégyelni kellene az embereknek, az ilyen Viktória testvérekre, és azokra, akik ezt a gondolatot magukkal viszik, és merik továbbadni, nagyon szükség van.
Most Szarvas Mariannát, a Wagner család ismerősét hallják, aki beszél a testvérekkel történt találkozásainak élményeiről.
Aki még nem tudja, én úgy kerültem a körbe, hogy édesapának a védőnője volt Viktória néni Szegváron. A nagyapám rendszeresen járt hozzá, biciklivel, vonatta mikor, hogy így Viktória testvér, úgy. Én meg, mint idétlen kamasz, azt mondta, na jó, hát megint egy ilyen varjú öregasszonyhoz jár, hát kit érdekel. Hát borzasztó sajnálom az elvesztegetett időket, de ahogy Viktória néni mondaná, a gavalléros úristen megengedte, hogy megismerjem őt. Ehhez volt jó a Lehocki Laci filmje, hogy amikor azt megnéztük az karácsony előtt, és édesapáik is nálunk voltak, akkor én már Budapesten éltem, de szeretném megismerni ezt a nénit, az hát ő az én védőnőm. A guta majd megütött. Nem baj, pár hónap múlva levonultok az öcsém a két gyerekkel, mi az anyukámik is lementünk Dorozsmára. Kit keresünk? A védőnőt. Mondták, hogy Kossuth Lajos utca, jó, elmentünk, édesapa berohant hozzá egy képpel, Viktória elnéz, azt mondja, Ferikém! Úgyhogy mi is itt beözönlöttünk, és ott volt Katóka, akit már az előbb hallottunk, hogy ő az egyik húga, még Viktóriának, mivel Viktória volt a legidősebb a családban, és ott segített Viktorkának, mert akkor már csontritkolása volt, és bekapcsolta a rádiót, és elroppant két cigolyája. Jó, na most akkor itt én megpróbálom majd kronológiai sorrendbe elmondani, hogy mit tudtam meg a családról, mit, amit ő írt, bár azt mondta, hogy ha életrajzot írnék, azt írnám, hogy Isten tettei általam. Meg ahogy én megismertem a testvéreit, egy kicsit úgy, mint egy puzzle, így összeszedtem a mozaikokat, mert hogy ezután a látogatás után, aki ismerős valamennyire Budapestre, tudja, hogy valamikor még járt a 44-es villamos. Hát én megyek a Péterfi kórházból, megyek föl a lépcsőn, és előttem megy egy idős hölgy a banyatankkal. Mellé lépek, segítek neki fölvinni, majd szembenézek, mondom, Kató néni, mi te ki vagy? Hát mondom, mi voltunk azok, akik husvétkor beözöllöttünk Dorozsmán. Jaj, de jó, hogy látom. Le kéne megint mennem, mert Viktorkám megint bekerül a kórházba, és itt van Erzsikém, ez volt a Hermina testvér, ő meg elesett a Málnásba, és itt cisztája van, megütötte, hát mi legyen? Most fölmegyek Erzséke nénihez, Kató nénivel, akkor mi még Zuglóban laktunk, pár utcával odébb, tehát nincsenek véletlenek. Tehát akkor oda megyünk. Hát kaszaktató volt a jelenet, utána sokat tárgyaltuk, Erzséke néni így megáll, és így nézett, és gondolta, ez a Katóka. Milyen felelőtlen, jön itt egy idegen némberrel, már akkor ugye 90-es évek elején is már nem kellett mindenkit beengedni az otthonába, idős embereknek különösen. Na, így ismertem meg őket. És onnantól kezdve, én bizony hetente háromszor följártam hozzájuk, és olyan mély beszélgetések voltak Erzséke nénivel, nekem az is egy lelki gyakorlat volt, és mentünk le Dorozsmára is meglátogatni Viktória nénit, és akkor most elmondanám, hogy melyik az a virágos kert, ahol három szál szép virágot, ahogy Viktória is megemlítette a filmbe, ahonnan az Úristen választott magának a három szociális testvért. Viktória, Beatrix és Hermina testvér, azaz Erzsike néni. Azt tudjuk, hogy parasztnyán született az összes gyerek, és az édesapa, aki körjegyző volt, hát az első világháborúba ráhárult az a feladat, hogy összeérni a katonai szolgálat sorozásra az embereket, és az egyik bányászt is fölírta. Na, ezért volt ez a düh, hogy utána részegen vadászkéssel megkéselte őt. Rá körülbelül két hónapra, meg hát ez épp most néztem a jegyzetekbe, 1914. szeptember 13-án történt az eset. Rá 10 napra született meg az utolsó gyerek, Manyika. Amikor hát meghalt az apa, kérdezték a hatóságok az édesanyját, anyámkát, hogy följelenti-e, vagy mi legyen. Azt mondta, 6 árva már van, nem akarod csinálni még 4 árvát. Ennyi gyereke volt a bányásznak. Viktória mindig azt mondta, hogy ami jót én örököltem, azt anyámkától örököltem. Az ő szava szentírás volt. Na most ez a család, ez a 6 testvér, ezek úgy összebújva a hit és a szeretet tartotta őket, mondta, hogy nem kellett nekünk más barátnő vagy játszott, mi egymással nagyon jól megvoltunk. Tudom, hogy még amikor iskolába is kezdtek járni, sőt, még bocsánat, előtte a postamesteri állást ajánlották az özvegyasszonynak, aki 26 évesen maradt özvegy 6 gyerekkel. Viktória akkor 9 éves volt, és ő segített neki, úgyhogy szóltak sokáig, vigyázzanak, amikor a telexek mennek, ezt egy 9 éves gyerek segít, tehát, hogy nem bírt mindent, majdhogy nem, ő is előlépett családfenntartónak. És amikor iskolába mentek, egyszer egy tanítónő, már nem tudom melyik gyereket, elküldte trafikba. Onnantól kezdve az édesanyja kivette őket az iskolából, féltette, azt mondja, itt nem küldözgetik a gyerekeket, tudom én milyen feladatokkal. Még azt is elmondanám, hogy például a könyveket mindig elolvasta előre az édesanyja, azt mondta, hogy Jókai könyvből egyet adott a kezükbe. Aztán a többit azt elmesélte, a meséjét tudta, míg közben fontak, és megkérdezte, hogy miért nem adja a kezükbe a többi könyvet, azt mondta, mert lehetnek benne olyan dolgok is leírva, amit ti most még nem értenétek. Tehát, hogy volt az ő lelki nevelésük is. A gyerekek kézi munkáztak, és ebből tartotta fönn magát a család. Mondja, hogy volt olyan karácsony, milyen karácsonyi ajándék. Kaptunk egy pár cipőfűzőt, vagy egy egész ceruzát, vagy egy almát, és mi ennek nagyon örültünk. Hát aztán volt egy keserű rész is az életükben, amikor egy darab ideig egy mostóapjuk volt. Édesanyja nagyon szép nő volt. Sokan kerülgették körötte, de mindegyiknek az volt a feltétele, hogy de a gyerekek lerendve. Hát az anya ezt nem. Ez a mostoha, ez elég rafinált volt, mert a gyerekeken keresztül hódította meg édesanyát. Csokoládét vitt nekik, na ennyi. De utána elég zsarnok volt, mint megint csak utalok a filmre, kiderült, hogy nem engedtem, hogy tovább tanuljon Viktória is. Viktória az, aki amikor bekerült a Szociális Testvérek Társaságába, és elküldték Stata Margit ugye védőnőnek, mindenkinek volt érettségie, neki egyedül 4 polgária volt, no, emiatt. Szóval ez az apa, nevelő apa ért velük egy ideig, és aztán ők szinte elszöktek egy anya otthonba az apától, akinek a nevét se tudom, el is fújta a szél, és a második világháború alatt eltűnt az életükből, talán német, az ki tudja. Szóval ez a 6 gyerek, akiből mondom, 3 szociális testvérek lettek, azt még elmondanám, mert ahogy az Erzsike nénival a 1910-ben született hugával, azaz Hermine testvérrel beszélgettünk. Azt már tudjuk, hogy milyen életvédő volt Viktória néni, tehát hogy az abortuszt elítélte. De én most beszélnék egy másikról is, egy eszembe jutott, hogy ezt is elmondanám, ami igencsak tabuma. Nem szeretnek beszélni a halálról. Az összes testvér az úgy aludt el, és billent át a másik oldalra, például a legkisebb, ugye Manyika, aki szarkómában halt meg, meglátogatták a Szent István kórházat, azt mondta, hogy jaj, olyan fáradt, hogy most alszom egyet. Ennyi. A testvér, a fiú testvér, aki TBC-t kapott, de csak azt mondta, jaj, Laci meghalt, menjünk be. És Laci elaludt örökre. A Viktória, amikor kórházba került, jaj, Viktória néni, megbeszéljük, hogy mikor tetszik hazamenni. Jó. 2 szobával ment tovább az orvos, amikor szaladt az ápolónő után, hogy doktor úr, Viktória testvér hazament. Így libbent át. Na, maradt most már csak Beatrix, ja, bocsánat, Katóka, aki szintén egy szomnyaktörésre bekerült korán, stb., és ő is át. Őt nagyon megviselt egyébként Viktória néni halála, ő rá 2 éve halt meg. És akkor maradt az Erzsike meg a Beatrix, és ahogy azok leveleztek egymásra, hogy a Beatrix írta, hogy te, én már elkészültem a nagy útra, és te olyan természetességgel beszéltek, mint hogy mi most átmegyünk Miskolcra például. Beatrix 2001-ben halt meg, Erzsike néni 2003-ban. És még amit mondanék ezzel, amit mondtam, hogy eutanáziát is elutasították, az volt a mondásuk, hogy tudott-e, hogy hol kezdődik a tisztító tűz? Remélem, hogy még nem ott tartotok, vagy ha igen, akkor ti is így menjetek át Isten tenyeréből a másik tenyerébe. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben folytattuk a Wagner Viktória szociális testvérről készült összeállításunkat. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa ismételten tűzszünetre hív Gázában a katolikus plébánia elleni támadás után. Izraeli erők csütörtökön csapást mértek a katolikus plébániára Gázában. Interjú Tóth Tamás atyával, argentínai missziós útjáról, amelyet az ottani magyar közösségek körében végzett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának szervezésében. A pápa ismételten tűzszünetre hív Gázában a katolikus plébánia elleni támadás után. 14. Leó pápa lelki közelségéről szóló táviratot küldött a gázai Szent Család katolikus plébánia híveinek az izraeli csapatok által elkövetett csütörtöki támadás után, amelyben két ember meghalt és többen súlyosan megsérültek. 14. Leó pápa megismételte az azonnali tűzszünetre való felhívását Gázában a Szent Család katolikus plébánia elleni katonai támadást követően. A vatikáni bíboros államtitkár által a Szentatya nevében aláírt táviratban mély sajnálatát fejezte ki, hogy a támadás emberéletek elvesztését és sérüléseket okozott. A pápa lelki közelségéről biztosítja Gabriel Romanelli plébánost, aki a támadás során megsérült, valamint az egész plébániai közösséget. Leó pápa a mindenható Isten szerető irgalmába ajánlja az elhunytak lelkét, és imádkozik a sérültek felépüléséért és a gyászolók vigaszáért. Végül megújította a békére és a tűzszünetre való felhívását, és kifejezte nagy reményét a párbeszéd, a megbékélés és a tartós béke iránt a régióban. A gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint 2023. október 7-e óta több mint 60.200 ember, 58.313 palesztin és 1983 izraeli vesztette életét a gázai háborúban. Izraeli erők csapást mértek a katolikus plébániára Gázában. A Szent Család templomot, Gáza egyetlen katolikus templomát csütörtökön reggel támadás érte, amelynek következtében többen megsérültek, köztük Gabriel Romanelli plébános is. A Szent Család templomot, a gázai övezet egyetlen katolikus templomát július 17-én csütörtök reggel tanktámadás érte, 4 embert súlyosan megsebesítve. Mások állítólag könnyebben sebesültek meg, köztük Gabriel Romanelli plébános is. Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája a Vatikáni Rádiónak elmondta, hogy a sérültek közül 2 személy életveszélyben van. Amit biztosan tudunk, az az, hogy egy tank az IDF szerint tévedésből, de ebben nem vagyunk biztosak, közvetlenül a templomot, a Szent Család templomot, a latin rítusú templomot találta el. 4 ember súlyosan megsebesült, közülük 2 nagyon drámai állapotban van, és életük komoly veszélyben forog. Vannak más sérültek is, de kevésbé súlyosak, köztük a plébános is, mert mindannyian a templomban voltak. Nincsenek átfogó információink arról, hogy mi történt ma Gázában, mert a kommunikáció Gázában nem olyan egyszerű, magyarázta Pizzaballa bíboros, hozzátéve, hogy amint lehet, megpróbál több információt szerezni. Pizzaballa bíboros olaszul nyilatkozva a Vatikáni Rádiónak kifejezte közelségét a Gázában érintettekhez. Mindig, minden lehetséges módon, közvetlenül és közvetve is megpróbáljuk elérni Gázát. Most még korai mindezekről beszélni, meg kell értenünk, mi történt, mit kell tennünk, különösen népünk védelme érdekében, és természetesen meg kell próbálnunk biztosítani, hogy ezek a dolgok ne forduljanak elő többé. Aztán meglátjuk, hogyan folytathatjuk, de biztosan soha nem fogjuk őket magukra hagyni, nyomatékosította a jeruzsálemi pátriárka. Korábban a jeruzsálemi latin pátriárkátus sajtóközleményt adott ki az X közösségi hálón, amelyben megerősítette, hogy a templomot támadás érte. A közlemény szerint jelenleg nincsenek megerősített halálos áldozatok, de a templomban károk keletkeztek. A szír olasz katolikus hírügynökség szerint a Szent Család templom jelenleg mintegy 500 menekült keresztényt fogad be. Interjú Tóth Tamás atyával argentínai missziós útjáról, amelyet az ottani magyar közösségek körében végzett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának szervezésében.
Három hetes missziós úton vesz részt Argentínában Tóth Tamás atya egyháztörténész, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának szervezésében. Telefonon értük utol Argentínában, ahol még utolsó napjait tölti. Mik a benyomásai, hiszen egy olyan óriási országról és egy nagyon változatos valóságról beszélünk, amit magyar szemmel egészen nehéz elképzelni.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy Argentínában részt vehettek ezen a missziós úton, amely tulajdonképpen az itt élő magyar közösségekkel való találkozás. Nagyon érdekes élmény kulturálisan is, földrajzilag is, hiszen Magyarországtól 1500-1600 kilométerre van Buenos Aires, és az ország maga 28-szor nagyobb, mint Magyarország. Ezen túl a népességnek egy harmada körülbelül egy Pest megyényi területen él, tehát egészen másként épül fel az ország, egész mások a dinamikák, ennek megfelelően a közösségek is, amelyek itt találhatóak és magyar nyelvvel, illetve magyar kultúrával rendelkeznek, egymástól egészen nagy távolságra vannak. Ez azt is jelenti, hogy egy-egy közösséghez gyakran 1000-1500 kilométert is utazni kell, ami tulajdonképpen egyfajta földrajzi változás is, hiszen egészen más éghajlat van az Andok környékén, és egészen más az esőerdők környékén egy-egy magyar közösséggel találkozni.
Milyen állomáshelyeken járt eddig az elmúlt 3 hétben?
A legnagyobb magyar közösség az mindenképpen Buenos Airesben van, ahol a városközpontban van a Mincentinum, az itteni Magyar Katolikus Missziónak a központja. 1975-ben épült fel, és azóta szolgálja a magyar ügyet, de Buenos Aires közvetlen környékén van 2 másik központ is. Ezek közül az egyik most is működik, Odivoson. Itt van a Zrínyi Ifjúsági Kör, ahol magyar nyelvet tanítanak, itt van a cserkészetnek a központja, Itt van egy úgynevezett Klub Hungária nevű hely, ahol összejönnek a magyarok. Jálics Ferenc jezsuita is gyakran megfordult itt többek között. Illetve van egy másik hely, Platanos, amely már nem működik, bizonyos szempontból nem működik, hiszen magyarok már nincsenek ott, de az alapítás tovább él, hiszen az 50-es években a Magyarországról emigrálni kényszerült angol kisasszonyok alapítottak ott eredetileg az emigráns magyar gyermekeknek egy általános, majd egy középiskolát. Ennek az emlékei most is megvannak, és az iskola továbbra is működik, mint 700 argentin gyermek jár ide. Ez az az iskola egyébként, ahova Jorge Mario Bergoglio is járt annak idején fiatal jezsuitaként, és itt szerezte azokat a magyarokkal való első komoly benyomásait is, amelyekre nagyon szívesen emlékezett vissza kettő magyarországi látogatása során is. Ha Buenos Aires-en túlmegyünk, van egy közösség Mendozában, ez a 33. szélességi fok környékén van, az Andok lábainál mondhatnánk így. Ott elsősorban már harmadik, negyedik generációs magyarok élnek, akiknek pici nehézségük már van a magyar nyelvvel, legtöbben nyilván az argentin spanyolt, a castellánt beszélik legjobban már, viszont nagyon büszkék a magyar származásukra, nagyon büszkék a magyar kultúrájukra, és nagyon megkapó emberi történeteket is hallhat az ember. Számomra az egyik legizgalmasabb, legérdekesebb történet az volt, amit egy harmadik generációs bevándorló mesélt el nekem. Villányból elindult két testvér, a harmadik testvér otthon maradt, egyébként a harmadik azóta is ott él és borászkodással foglalkozik. Ketten Argentinában próbáltak szerencsét, és a kommunizmus miatt soha nem is találkoztak többet egymással. Az unokák azonban felvették egymással a kapcsolatot, annak ellenére, hogy magyarul már nem beszélnek. Egy másik nagyon szép történet szintén Mendozából, egy idős asszonyi, akinek a betegek kenetét is föladtam a látogatás során, 6 éves korában kellett elmenekülnie a szüleivel Budapestről. Beszéltünk, én nem is sokat értettem, hiszen spanyolul beszélt, és egyszer csak átváltott magyar nyelvre, és tiszta magyarsággal folytatta tovább, és miután beszélgettünk, egyszer csak megkérdezte, hogy hoztunk-e magunkkal pálinkát. Egy kicsit furcsa kérdés volt egy beteglátogatás alkalmával, de aztán megértettem ennek a kérdésnek a lényegét. Nem is ivott belőle, megszagolta csupán. És láttam az arcán, ahogy a gyermek és fiatalkori élményei a pálinka illatán keresztül magába szívódnak, és egyre bátrabban beszélt magyarul, és jöttek elő a fiatalkori emlékei. Megkapó emberi sorsok, amelyek körvonalazódnak. A csákói magyarok, azok már az egyenlítőhöz közelebb, tehát északabbra vannak. Róluk egy jó 10 évvel ezelőtt a magyar televízió is forgatott. Ott elsősorban olyanok laknak, akiknek a szülei vándoroltak ki, elsősorban a nagy gazdasági világválság idején, a 20-as években. A gyermekek azok még tökéletesen beszélnek magyarul, de már ők is idősek. Harmadik, negyedik generáció már inkább a helyi nyelvet beszéli, ugyanakkor nagyon büszke a magyar kultúrájára, és igyekszik megőrizni a magyar kultúráját. Ott volt egy spanyol-magyar nyelvű szentmise is a helyi templomban, nagy örömmel fogadtak bennünket. Egy zászló megáldására is sor került, amelyet a magyar állam képviselőjétől kaptak néhány héttel korábban. Van helyi kultúrkör, van tánccsoport, és egyébként ebben a néptánc csoportban, amely magyar táncokat mutat be, nem csak magyarok járnak, és találkoztam olyannal is, aki lengyel származású, de pont a néptánc csoport kedvéért tanult meg magyarul. Tehát egy nagyon sajátos kulturális közeg ez. Számomra még egy nagyon fontos találkozás volt Misiones tartományban, ez egészen északon van, az esőerdők vidékén, az ottani Corpus Christi nevű kisvárosban lévő magyar közösséggel való találkozás. Ők sem beszélik már a magyar nyelvet, de büszkék arra, hogy az 1920-as években az ő nagyszüleik generációja az, amelyik újra alapította azt a települést, amelynek a helyén egyébként a 17.-18. században egy jezsuita redukció állt. Ennek a romjai egyébként az esőerdőben most is megvannak, tettünk benne egy látogatást is. És ami különösen érdekes volt Corpus Christiben az az, hogy a polgármester, aki szintén magyar származású, néhány évvel ezelőtt a városnak a színeit piros-fehér-zöldre változtatta az ősök iránti tiszteletből. Tehát egy nagyon érdekes kulturális közeg ez, ahol nagyon sok érdekes dolgot tud az ember tapasztalni, és a magyar szó, a magyar papnak a szava számukra nagyon fontos, vigasztalást hoz, és úgy gondolom, hogy az, hogy magyar nyelven több helyen szentmiséket ünnepelhettünk, idős otthonokban, magyar énekeket énekeltünk, ezek mindazt a kötődést erősítik, ami a magyarországi katolikus egyházat a diaszpórában élő magyarsággal összeköti. Itt Buenos Aires mellett van a Szent István idős otthon, amelyet magyarok alapítottak, ma már nem csak magyar lakói vannak, viszont az ottani magyaroknak mutattam be éppen néhány nappal ezelőtt egy szentmisét, utána közösen elénekeltük a magyar himnuszt. Nagyon érdekes volt, hogy mennyire átjött az, hogy a külföldi magyar cserkész szövetségnek, illetve a cserkészetnek milyen fontos szerepe volt a magyarság és a hit megtartásában az emigráció évtizedeiben. Nagyon szép dolog volt, hogy a szentmise után közösen énekeltük nem csak a himnuszt, de olyan cserkész dalokat is, amelyeket a világon mindenütt Magyarországon is énekelnek.
Tehát akkor magyar katolikus lelkészség nem működik Argentínában?
Annak idején több magyar lelkipásztor lakott Argentínában, akik az emigráció idején kerültek ki. Az Olivosi közösségnek egy nagyon fontos oszlopa volt Pesti József Páter, ott ő egy iskolát is alapított, a Szent László iskolát, amely ma is működik. Igaz, argentin gyerekek járnak már oda, de minden évben Szent László ünnepéhez kötődően tartanak egy tematikus hónapot, ahol a magyar nyelvvel, a magyar kultúrával, a magyar értékekkel ismerkednek. Azon kívül Plátánoszhoz kötődik a másik Buenos Aires közeli magyar központhoz Luther Ferencnek a személye. Ő 1947-ben kényszerült Rómát elhagyni, ő volt a Pápai Magyar Intézetnek az alapító rektora, nagyon fontos szerepet töltött be a 30-as években és a 40-es évek első felében Rómában. A Szentszéki Követségnek kánonjogi tanácsosa is volt, és folyamatos kapcsolatban állt, nem csak 12. Pius pápával, de Giovanni Battista Montini érsekkel, az államtitkár helyettessel, és aki később 6. Pál pápa néven a pápai trónra került. 46-47-ben is Montini Luthertól kért tanácsot, például a magyar korona ügyében. Ezek nagyon izgalmas dokumentumok, amelyek néhány évvel kerültek elő Luther Ferenc személyével kapcsolatosan. Amikor Luther kikerült ide, akkor ő kezdte el szervezni az itteni magyarságnak az életét, fogadta az ideérkező menekülteket, viszont 1953-ban meghalt. Ő volt igazából az itteni emigráns magyarságnak az első igazi lelki vezetője. Aztán jöttek az 56-os menekültek, közülük mindenképp ki kell emelnem Domonkos László Verbita atyát, aki majd 50 éven keresztül volt az itteni katolikus missziónak a vezetője. Itt a Mincentinóban lakott Buenos Airesben, és járta az országot, tartotta az itteni magyarokban a lelket, szolgáltatta ki a szentségeket, gyóntatta őket, keresztelte a magyarokat, szentmiséket mutatott be szerte Argentínában. És amióta ő meghalt, azóta állandó papra nincs lehetőség. Magyarországról nem tudott állandó jelleggel ide pap költözni, hiszen tudjuk jól, hogy otthon is minden kézre szükség van, ahogy szokták mondani. Viszont a Magyar Katolikus Püspökkonferencia és a Magyar Katolikus Egyház nagyon fontosnak érzi a diaszpórában élő magyarságnak a lelki gondozását, még akkor is, ha ők területileg ahhoz az egyházmegyéhez tartoznak, amelyiknek a területén élnek. Ezért van a Magyar Katolikus Püspöki Konferencián belül a külföldi magyar lelkipásztori ügyekkel megbízott segédpüspök, és ezért van az, hogy időnként magyar papok mennek a diaszpora közösségbe hogy ott szentmisét mutassanak be, lelki beszélgetéseket vezessenek, kiszolgáltassák a szentségeket. Így kerültem én is most Argentínába, hogy egy körút keretében a magyar nyelvű lelkipásztori szolgálatban én is részt vegyek, és magyarságot, és ami ennél sokkal fontosabb, magyar nyelven hitet vigyek az itt élőknek.
Köszönjük szépen a beszámolót Tóth Tamás atyának.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Tóth Tamás atyával Gedő Ágnes beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Napverse. Pitty-pong. Kezed felé, kezed hajad felé, kezed hajad szemed felé, kezed hajad szemed szoknyád felé. Mit kapkodok? Mindegyre kérded. Hol bosszús hangosan, hol fejcsóválva némán. Miért nem szelíden, simogatva, ahogy szokás, ahogy mások teszik? Miért kapkodva, csillogó szemekkel, és mit nevetek hozzá, szemtelenség, ilyen csúnyán, fülsértő élesen? Ej, rögtön itt hagysz, vagy kezemre ütsz, pitty-pong! Ne hagyj itt! Inkább megmondom, megmondom, várj! Füledbe súgom, hajtsd félre azt a tincset. Kezed felé, kezed hajad felé, kezed hajad szemed felé, kezed hajad szemed szoknyád felé, mi kapkod így? Hát mégse jut eszedbe, mi kapkod így? Még mindig nem tudod, pedig így bosszus arccal próbálod elhárítani, akkor is hajad szemed szoknyád lefogva. Borzód felé, borzód bibét felé, borzód bibét szárad felé, borzód bibét szárad szirmot felé, mi kapkod így, pitty-pong? A szél, a szél, a szél, a szemtelen bolond szél, vígan visítva bosszúságodon, pitty-pong, mi lesz? Ez még csak a szellő. Ez még csak kapkod és fütyörész, de én még nem is beszéltem neked a családomról, hallod-e, hé? Füttyös zivatar úr volt az apám, anyám a híres Arkansas-i tájfun, tölcsérviharos ógorom, pitty-pong pehely, kavarogtál-e már ziláltan, alélva, felhőbe fúró, forgó szél tetején? Jobb lesz, ha nem ütsz a kezemre.
Karinti Frigyes Pittypank című versét Gábor Miklós mondta el. Karinti Frigyes 1887. június 25-én született Budapesten. 1898 és 1900 között kezdett írni. Színműveket, kalandos történeteket, versesmeséket, emellett naplót vezetett. 15 éves volt, amikor a Magyar Képes Világ folytatásokban közölte a Nász utazás a Föld középpontján keresztül című regényét. Érettségi után matematika-fizika szakon, a bölcsészkaron és a sebészeten is hallgatott egyetemi előadásokat. Noha diplomát sosem szerzett, egész életében élénk érdeklődéssel és feltétlen tisztelettel fordult a tudományok felé. 1906-ban az Újság című lap munkatársa lett. A következő években sorra jelentek meg írásai különböző budapesti folyóiratokban, de az ismertséget az Így írtok ti című paródia kötet hozta meg számára 1912-ben. Az olvasó közönség többnyire irodalmi karikatúráit ismeri, ám életműve ennél jóval tartalmasabb és sokrétűbb. Újságírói munkássága jelentős, sikeres volt színpadi szerzőként és költőként is. Számos ismert műfordítása kötődik a nevéhez, köztük a legnépszerűbb a Mici Mackó. 1935-ben Baumgarten díjjal jutalmazták. A következő évben agydaganatot diagnosztizáltak nála, Stockholmban megoperálták, ezzel kapcsolatos élményeiről és gondolatairól írta Utazás a koponyám körül című regényét. Karinti Frigyes 1938. augusztus 29-én hunyt el.
A nap imája.
Uram, te megszelídítetted a haláltól való félelmünket, hiszen életünk végét az igazi élet kezdetévé változtattad. Pihenteted egy kicsit testünket, csak egy egészen picit, aztán felébresztesz a végső harsona szóval. Azoknak, akik félnek, a keresztjelét adtad, hogy megsemmisítsd az ellenséget, és biztosítsd nekünk az életet, ó örök Isten, akinek már anyám méhéből felajánlottak, és akit minden erőmmel szeretek. Állítsd mellém a világosság angyalát, hogy elvezessen az enyhülés helyére, ahonnan a szomjunkat csillapító forrás fakad. Ne válasszon el engem a mélység választottaittól, ne emlékezz többé bűneimre.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.